Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nem voltam benne biztos, hogy ennyi gyermek lesz, úgyhogy csak Pali bácsi mondta, hogy gyerekek is vannak. Hadd kérdezzem meg gyerekek tőletek, hogy egy picit figyeljetek, meg felnőttek is hadd kérjem természetesen, hogy szeretitek-e az állatokat? És tudsz felsorolni olyan állatokat, amiket nagyon szeretsz? Milyen állatokat? Kutyátok van otthon? Kutyuska? Tessék? Halacskát? Tessék? Nincsen? Akkor cicákat? Cicákat. Mit tesztek a cicák, tudjátok-e? Cicakaját tesznek? De hát az idősebbek tudják, hogy nem csak cicakaját. Egeret, ez az. Az egér az mi fajta? Milyen dolog az az egér? Harapós. Vannak neki fogai, igaz? Az egérke mit teszik? Tudod-e? Szóval az egérke az micsoda, hogyha... Testvéreim, tudjátok milyen dolog az egér? De micsoda az? Kérdezz a gyerekektől, hogy szeretik-e az állatokat. Az egér? Állat? Állatka az egér? Megeszi a macska az egeret? Örülünk ennek? Örülünk. Ugye mind érdekes? Örülünk neki? Ha látjátok, a szülők meg a nagyszülők örülnek, hogy megeszi a macska az egeret. Szerintetek a Jóisten örül ennek? Mert hogy ez egy romlásnak a következménye. Igaz? Egy Biblia verset szeretnék nektek olvasni, és ez jó lenne, hogyha valahogy a gyerekek megtanulnák. Ésaiás könyve 11. fejezetéből, amit nagyon jól ismerünk, hogy van a Bibliában egy hatalmas ígéret, hogy ez az ártalmas és sajnos fájdalmas, helytelen dolog, ez megszűnik. A macskákat ugyan nincs, aki megegye, bár én láttam már kutyát, amelyik macskát ropogtatott. Nem ette meg, de hát megölte. De a Jóisten a következő ígéretet adja nekünk, és majd megkérem a szülőket, hogy otthon olvassátok fel nekik. Ésaiás könyve 11. fejezetéből a 6. verstől olvasom a Biblia gondolatait. Csodálatos reménység ez, és azt el kell mondjuk, ezek szerint a macska sem fog egeret enni. Mert így olvassuk, és lakozik a farkas a bárányjal, és a párduc a kecske fiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat. Figyeljetek csak! Milyen állatokat olvastunk? Figyeljetek csak, soroljuk fel őket. Van itt egy olyan állat, hogy farkas. Láthatok már farkast? Hogy néz ki? Itt van közel Veszprém, ugye? Viszonylag. Voltatok már a veszprémi állatkertben? Biztosan voltatok. Köszönjük az igenő választ. Tehát ott látunk farkast. A farkas milyen állatokat eszik ezek szerint? Pont azokat olvassuk itt, hogy bárányt eszik, a párduc kecskefiúkat eszik, a borjú és az oroszlánkölyök és a kövér barom együtt lesznek, tehát itt megszűnik az az ártás, pusztítás, ami jelenleg a földünkön van, és ami nagyon szép, hogy egy kis gyermek fogja őrizni őket. Milyen szép kép. A tehén és a medve legelnek, és együtt fekszenek fiaik, az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik, és gyönyörködik a csecsupó a viperák lyukánál. Tudjátok, hogy milyen állat az a vipera? Nyilván a felnőttek inkább tudják. Bozsmán jártatok már? Nyilván sokan jártatok. Igen? És tudjátok, hogy Bozsmán is vannak ilyen fajta állatok? Milyen állat az a vipera? Az egy mérges kígyó, bizony. És Bozsván, Bozsva környékén, a Füzéri várnál én láttam ilyen növendékviperákat, ekkorkákat. A Zempléni hegységnek a nevezetes állata a vipera. És hát ugye nem jó, volt is olyan, akit megmart most valamelyik táborunkban, és kórházba kellett vinni, hogy ellenszírumot kapjon. Itt mégis azt olvassuk, hogy egy csecstopó lesz, aki ott lesz például a baziliszkusz lyukánál, meg a viperák lyukánál, tehát nem lesz ártalmas és veszedelmes tovább ez a kígyó sem, és ez az ígéretünk, hogy nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a fizek a tengert beborítják. Jó gyerekek, tehát ilyen szép lesz ez a világ, ahova Jóisten visz majd bennünket, ahol Ez egy egérke? Ő teszi most meg a macska, de az Újföldön majd nem fogja. Jó? Jegyezzük meg, hogy az Újföldön már az egérkét sem eszi meg a macska. Köszönöm szépen a gyerekek figyelmét. Van rajzolapja a gyerekeknek? Rajzoljatok nekem egy cicát meg egy egérkét, akik békességben együtt vannak, jó? Nagyon szépen köszönöm. Kedves gyülekezet, mint ahogy hozzászokhattatok, hogyha én idejövök hozzátok, hogy valamilyen módon a proféciákról van szó, a mai alkalommal is egy ilyen dologról szeretnék veletek beszélgetni, mert nagyon megragadta a figyelmemet egy olyan profécia, amit igazán eddig legalábbis egy nagyon fontos kifejezését nem értettem. Vagy legalábbis nem értettem meg úgy, ahogy kellett volna. Mielőtt azonban ehhez a proféciához jutnánk, idézzük fel azt, amiről már az elmúlt alkalommal beszéltünk. Nagyon rég volt, amit szerintem van, annak már legalább egy éve is talán. Ugye? Legalább. Testvéreim, ha jól emlékszem, akkor arról beszélgettünk, hogy a Jóisten az ő tervében tökéletesen felvázolta a világtörténelmet. Ti, akik nagyon nagy részt a Biblia jó ismerői vagytok, tudtok-e nekem olyan vázat proféciát mondani, amelyik egy bizonyos ponttól végigköveti a történelmünket Isten országa felállításáig. Sőt, azon túl. A legegyszerűbb proféciát mondjátok, amely létezik a Bibliában. Dániel 2. Köszönöm szépen. Mindenkinek ismerős? Nektek is ismerős Dániel 2? Akkor elmondom röviden, miről szól. Volt egy király Babilonnak az egyik legnevezetesebb uralkodója, Nabukodonozor, nyilván az ő nevét hallottátok már, aki azon gondolkodott, hogy mi lesz az ő birodalmának a sorsa, illetve mi lesz a világtörténelemnek a menete, és Isten a kegyelmében megmutatta neki az egész emberi történelmet. Így már gondolom emlékeztek rá, vagy nem ismeritek az álmot, amit látott a király? A király látott egy szobrot, amelynek a feje aranyból, a melle és a karjai ezüstből, a törzse részből vagy bronzból, a lábai lábszárai vasból, a lábfejek és a lábujjak pedig részint vasból, részint cserépből voltak. És a történelemben csodálatosan végig követhetőek voltak ezek a birodalmak, egészen a babiloni, a méd-perzsa birodalmon át, a görög-hellén birodalmon keresztül a rómaiig, és Róma után, amikor eldarabolódik nemzetállamokra, ugye a 10 lábúj ezt jelképezi, hogy ezek a hatalmas birodalmak eldarabolódnak kicsi újakra. Most fiataloknak, olyan 16-18 éveseknek beszéltem erről, és el kell mondjuk, hogy a babiloni birodalom ideje már rég elmúlt, igaz? Mikor volt ez körülbelül, emlékeztek rá? Ugye az időszámításunk előtt jócskán 600-as évek környékén, aztán jött a méd-perzsa birodalom, amelyiket ugye Nagy Sándor győzte le az időszámításunk előtti 300-as években, igazából így mondhatnám. Aztán tudjuk, jön a római birodalom, emlékeztek, amelyik még az ókornak a végén ugye széthullott. Ugye két darabra fantasztikus, hogy létrejött a nyugat-római és a kelet-római birodalom, amelyet tökéletesen szemléltet a két láb, és a római birodalom területén pedig kis nemzetállamok vannak. Hogy helyeződik be ez az álom? Illetve amit Dániel látomásban kapott. Azt olvassuk, hogy kéz érintése nélkül leszakad egy kő, összezúzza az egészet, elfújja a szél az összetört fémdarabokat, vagy elfújja a szél, ezt akartam mondani, elfújja a szél, és utána a kő pedig betölti a földet, és nagy hegyé lesz. Hol tartunk ebben a látomásban? Ha el akarjuk helyezni magunkat ebben a nagyon egyszerű látomásban, ebben a nagyon egyszerű álomban, akkor hol vagyunk most? A lábujjaknál. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha ezt a proféciát végignézzük, mikor született akkor ez a profécia? A mikorunkhoz képest 2600 évvel ezelőtt. És a fiatalok, akiknek tartottam az előadást, megkérdezték, hogy ez komoly? Éppen most gondoljátok meg, éppen a napokban fölkerültek az internetre a kumráni tekercsek, kirakták őket, hogy ha valaki el akarja őket olvasni, megtehesse. Testvéreim, az Úr ennyire látta tökéletesen előre a történelmet. Mi a vigasztaló nekünk például a mai napokban Dániel könyvének ebben a második fejezetében? Emlékeztek, amikor megjövendölték ezt a december 21-i őrületet, akkor ilyenekről beszéltek, hogy jön egy hatalmas bolygó, amivel összeütközik a Föld. Ugye tegnapra diagnosztizálták, vagy prognosztizálták ezt az eseményt. Mit mond nekünk Dániel próféta könyve második fejezete? Mert azt mondja a figyelmetlen olvasónak, hogy kézi érintése nélkül egy kő összezúzza az emberi történelmet jelképező szobrot, igaz? És ez, ha valaki figyelmetlen olvasó, akkor mondjuk azt, hogy jön egy hatalmas űrbéli test, ugye az égből, és összezúzza a Földet. Honnan tudjuk például a második fejezetből, ha figyelmesen olvasunk, hogy ez nem az égből jön ez a kő? Ez azért fontos, hogy ne aszteroidára, meg ne ilyen bolygóra gondoljunk. Gondoljátok meg, azt írja Dániel, hogy miképpen láttad, biztos emlékezni fogtok rá, hogy honnan esik, honnan szakad le kézint érintése nélkül a kő? Azt mondja, hogy egy hegyről. Hogy a hegyről kézérintése nélkül leszakad a kő, és összezúzza az előtte lévő fémeket, és elfújja a szél. Isten maga támaszt egy birodalmat, amely soha örökké nem romlik meg, hanem megáll, és megmarad örökké. Testvéreim, nézzük meg akkor most azt a birodalmat, illetve azt a látomást, amelyik ennek a birodalomnak a sorsáról szól. Emlékeztek rá, hogy annak idején egy évvel ezelőtt beszélgettünk veletek Dániel próféta könyve 7. fejezetéről, Jelenések könyve 13. fejezetével összekötve. Dániel próféta könyve 7. fejezetében milyen állatokat látunk, emlékeztek rá? Dániel próféta szemléli a világbirodalmakat, ugyanezeket a birodalmakat, amelyek előállnak a szobor formájában, állatok képében. Emlékeztek rá valamelyest? Az első egy oroszlán, a második, harmadik, a negyedik, nem azonosítható. Milyen jellegzetességei vannak annak az állatnak? Igen. Mik vannak a fején? Szarvak. Nagyon jó. Ilyen maradékot lábaival összezúzta. Tehát 4 birodalmat látunk. Látszik-e, hány része van a szobornak, emlékeztek rá? 4. Mert van egy vas és cserép rész, igaz? Van egy... Hol van az 5. állat? Körülbelül, de hol van egy 5. állat? A fele van hol? Jelenések könyve 13. fejezetében, ugye a kos meg a kecskebak az a párhuzama a Méd-Perzsa birodalomnak. Emlékezzetek rá, Jelenések könyve 13. fejezetében. Igaz, beszéltünk erről a múltkor, emlékezzetek rá. Hogy néz ki Jelenések 13. fejezetének a szörnyetege? Lapozzuk fel a Bibliát, mert igazából nem ez lesz a mai témám, de az elmúlt alkalommal összefügg a mostani gondolat. Úgy olvassuk a Jelenések könyve 13. fejezetében az első 2 verset. A bibliai jelképrendszert is föl fogjuk egy picit idézni veletek. Így olvassuk tehát Jelenések könyve 13. fejezetének az első 2 versét. És láttam egy fenevadat, vagyis egy vadállatot feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, szarvain 10 korona, és fejein a káromlásnak neve. És a fenevad vagy vadállat, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lábai, mint a medvéi, szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és királyi székét, és nagy hatalmat. Mi az, amire visszaemlékezhetünk Dániel könyve 7. fejezetéből? Ötvözet minden állatból, pontosan. Melyik állatnak a részei jelennek meg, és hol? Nagyon fontos ez a kérdés. A medvének melyik részét örökíti át? A lábait. A párducnak melyik részét örökíti át? Összességében az egész felépítését. Igen. Melyik része jön át az oroszlánnak? Igen. És egyébként pedig, hogyha összeszámoljuk Dániel könyve 7. fejezetében, hány fejet találunk? Van a medvének Egy feje. Mert nem szól. A medvé, az oroszlának, bocsánat, egy feje. A medvének egy feje. A párducnak négy. Négy. Emlékeztek, miért is van négy feje a párducnak? Négy felé oszlik a Nagy Sándor féle birodalom, és az utolsó szörnynek hány feje van? Nincs. Ha elolvassátok figyelmesen, Dánielnél még a szörnynek, az utolsónak nincs külön említve a feje, tehát hány feje lehet? Egy. Így van. Ott van a hét fej. Az utolsó állatnak a fején ott van a 10 szarv. Tehát azt mondhatjuk, Jelenések könyve 13. fejezetének ebben a hatalmában az ókori birodalmak tökéletes dolgai át vannak emelve, bele vannak építve. Miért éppen az állatnak a külleme hasonlít a párduchoz? Már említetted, hogy miért is olyan fontos a párduc? És nem csak a gyorsaság, mert ugye a medve is nagyon gyorsan tud vadászni. Az oroszlán mondjuk nem annyira gyors, mint a párduc, de azért elég gyors. De mi a párducnak a jellegzetessége a másik két állathoz képest? Ruganyos test, amivel emlékeztek, a párducok nagy részt fákról vadásznak. Tehát gyakorlatilag egy nagyon ruganyos, nagyon jól lavírozó, ügyesen lavírozó állat. Miért éppen medve láb? De még mennyire? Láttatok már medvét közelről? Én láttam már, a Nyíregyházi állatkertben, képzeljétek, úgy van kialakítva, hogy a medve medence üvegfalal van elbarikádozva, és ahogy a medvék birkóznak a vízben, hát hatalmasak, ugye az ember álló lábok, tehát lábokon állva hatalmas élőlények ezek, de gondoljátok meg, egy medve lábát felborítani, tehát a medve lábat felborítani ember nem tudja. Tehát stabilitás. Miért épp az oroszlán száj?
Mert ez hatalmas
a beszéde. A beszéde. Így van? Tehát a szava borzalmas. Ugye, ha emlékezzetek a medve hangjára, biztosan hallottatok már medvét szólni, meg párducokat is, na de amikor az oroszlán megszólal, annak van egy komoly hatása. Tehát mit látunk, miket gyűr össze a konstruktőr ebbe az állatba? Ki a konstruktőr? Honnan tudjuk? Ha megnézzük a 18. versét az előző fejezetnek, van egy ilyen gondolatot, emlékeztek rá, hogy állt a tenger fövenyére. Ki is áll oda a tenger fövenyére, és miért is teszi? És ez lesz a mai gondolatunk, de leginkább majd a 17. versről fogunk foglalkozni. Emlékezzetek rá, tehát, tessék?
A sárkány adja
az erejét, tehát ő a konstruktőr. Gondoljátok meg, ezek szerint az ördög, amikor ezeket a világbirodalmakat az Úr engedte fölemelkedni a történelemnek a forrongásában, emlékeztek, hogy honnan jönnek elő Dániel könyvében ezek a hatalmak?
Tengerből.
A tengerből. Mert mi támad a tengeren?
Vihar.
Vihar támad. Mi a tenger, mi a víz?
Hát a tenger a víz.
Mondjátok meg nekem az igéből, hogy honnan tudjátok. 17. fejezet, köszönöm. Ott van az utolsó oldalon, itt lenne a lap alján, hogyha megnézitek, ha ugyanolyan töldelési bibliátok van, hogy a vizek, amelyeket láttál, népek, nemzetek, nyelvek, sokaságok, valóban ez a 15. vers, egész pontosan oda néztem, tehát a 15. versben találjuk. Ebből jön föl, ebből a hatalmas tömegből, a népek tömegéből emelkedik ki Jelenések könyve 13. fejezetének a szörnyetege is. Tehát azt kell mondjuk, hogy mivel erről a területről jön fel, a korábbi birodalmaknak a területéből kell kiemelkedjen ez a hatalom. Felteszem nektek a kérdést. Dániel próféta könyve 7. fejezetében milyen egységek, milyen szerkezetek azok, amelyeket a vadállatok jelképeznek? Milyen társadalmi egységek? Vallási vagy politikai hatalmak? Katonai politikai hatalmak. Igaz? Ezt kell mondjuk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Jelenések könyve 13. fejezetében szemléljük ezt a szörnyet, akkor itt is egy politikai hatalmat kell szemléljünk. Miért mondjuk azt mégis, hogy ez valláspolitikai hatalom? Mi volt a jellegzetessége az ókori birodalmaknak szinte kivétel nélkül? összefonódtak a vallási gondolkodással, például a római császárokat milyen módon tisztelték?
Isten.
Emlékeztek rá? Vagy Nagy Sándornak mi okozta a vesztét, emlékezzetek rá? Éppen azért, amikor magát oly mértékben felmagasztalta, hogy isteni tiszteletet kívánt magának, az Úr visszavette az élet jogosultságát tőle. Tehát azt látjuk, hogy ezeknek a hatalmaknak a vezetői, vagy valamely vezetői azt a titulust igényelték maguknak, hogy őket istenként tiszteljék. Ezért mondhatjuk azt, hogy ugyan ez egy politikai hatalom, de van neki vallási töltete is. De hol lesz igazán vallási töltete ennek a hatalomnak? Emlékezzetek, mielőtt tovább mennék a 12. fejezetben, hogyha ennek a szörnyetegnek a fejlődését tovább nézzük, emlékeztek rá, hogy Jelenések könyve 17. fejezetének az első verseiben. Hogyan fejlődik tovább ez az Isten ellenes szövetség? Mi kerül még elő a fenevadhoz? A hétfejű tízszarvú fenevadhoz mi csatlakozik még ebben a küzdelemben? Egy asszony ül a hátára. Emlékeztek, erről is beszéltünk az elmúlt alkalommal, és arról beszélgettünk veletek, emlékezzetek rá, hogy elmondtam nektek, hogy a kislányom lovagol.
Igen.
És mit mondunk arra, amikor egy ember ül egy ló hátán?
Az lovas.
Az lovasnál nem két külön dolog, hanem egy, a lovas. Ki adja az erőt az előrejutáshoz, és ki adja az irányítást, aki a hátán. Tehát azt kell mondjuk, hogy ebben a képben, amit Jelenések könyve 17. fejezetében megnyilvánulni látunk, az alsó rész az egy milyen hatalom, és aki a hátán ül, és méghozzá milyen asszony, egy parázna asszony. Mi az asszony paráznasága? Le is írja ott, ahogy felolvastuk a múltkor is, hogy ő paráználkodik a föld királyaival. Mert igazából ki lenne ennek az asszonynak a férje? Isten maga. Ehhez képest ő összeadja a politikai hatalommal magát. Tehát azt kell mondjuk, hogy itt teljesedik ki az Isten ellenes hadsereg, úgymond, a harci gépezet, amikor az egyházak, amelyek a világgal szövetséget kötöttek, a világgal paráználkodtak, a politikai hatalom kegyeit keresik, de milyen szinten keresik a kegyeit ebből a szempontból? Testvéreim, mit mond a lovas kép, emlékeztek rá? Hogy ki irányít? A vallási hatalom irányít a világi hatalom felett. Azt kell mondjuk, hogy ennek nagyon jelentősen látjuk egyre inkább a kialakulását. Tudjátok, hogy az Európai Unióban majdhogy nem ki kell mondjuk azt, hogy Magyarország élharcosa ennek a folyamatnak. Mióta itt találkoztunk veletek egy évvel ezelőtt, azóta már több olyan rendezvény történt, ahol Magyarország vezető személyiségei nyilatkozatot tettek arra nézve, hogy Európának bizony a kereszténységre nagyon nagy szüksége van. Emlékeztek ezekre a megnyilvánulásokra? Tehát azt kell mondjuk, hogy ha ebben a folyamatban el akarjuk helyezni magunkat, testvéreim, akkor hol vagyunk? Az asszony felülése előtt, a világi hatalomra való felülése előtt vagyunk, és ebben a pozícióban állunk. Miért van ez az egész? Miért van az ördögnek szüksége ezekre a hadigépezetekre? Ma erre szeretném veletek együtt megkeresni a választ, és erre szeretném majd megadni a választ a Jelenések könyve 12. fejezet 17. verse alapján. Nézzük akkor egy pillanatra végig a 12. fejezetet, mert azért ebből egy-két dolgot szeretnék, amit most értettem meg, és most tett nagy hatást rám, szeretném veletek egy picit átgondolni Jelenések könyve 12. fejezetét. Kérlek veleteket, akkor nyissátok meg ott az igét, Jelenések könyve 12. fejezetét, és az első két verset olvassuk el először. Így olvasom. És láttatott nagy jel az égben egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes volt, és akarván szülni, kiáltott, és kínlódott a szülésben. Miről szól ez a kép? Ha úgy ránézünk erre a nőre, akit itt ábrázol a Szentírás, mi az a az az első hatás, amit ránk tesz. Miben van felöltözve? Min áll a holdon, és milyen diadém, milyen korona van a feje körül, csillagokból való korona, tehát mi az, ami elsőképpen hatást tesz ránk? Ez a nő maga a tisztaság és a világosság. A világosság. Mit mond az Úr Jézus Krisztus az ő szentjeiről, az ő népéről? Ti vagytok a világ világossága. A csillagoknak a jelentése a bibliai jelképrendszerben mi a bizonyítható megoldása a bibliai igék alapján? Jelenések 2, 1-2, ugye? 1-2, mert ott mit mond? Így van. Így gyülekezet angyala. Ugye részint angyalok lehetnek, de kik lehetnek még az angyalok? Illetve ezek a csillagok. Küldöttet is jelent. Emlékeztek-e Dániel proféta könyve 12. fejezetére? Ott is szól a csillagokról. Emlékeztek rá? Fénylenek, mint csillagokon örökké. Vagy azt mondja Pál a Filippi 2-ben, hogy életnek beszédét tárván elébük, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Tehát azt kell mondjuk, hogy ez az asszony, ez a szentek közössége, a szentek egyháza, akiket az Úr azért adott erre a világra, hogy mindenki világosságául szolgáljanak. Ugye kimondhatjuk ezt az igéből. Kérdezem tőletek, hogy amikor terhes volt és szülni akar, tudjátok, ismeritek a fejezet későbbi részeit, ki az a gyermek, akivel ő vajudott és akit meg akart szülni? Jézus Krisztus, mert így olvassuk az 5. verset, nézzétek csak. Azt mondja, és szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltett minden nemzetet, és ragadtatott annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Hadd kérdezzem meg tőletek, János írásában ez a néhány vers profécia? De profécia? Biztos? Mikor írja a János jelenések könyvét? Sőt, mennybe menetele után. Tehát akkor ez micsoda a látomásban? Ez egy visszatekintés. Jó, tehát ez nagyon fontos, ezt látnunk kell, ez egy visszatekintés. Miért van szükség erre a visszatekintésre? Annak érdekében, hogy látni lehessen, hogy honnan indul el a folyamat, és miért is zajlik ez az egész. Nagyon érdekes, annyira tetszik, hogy itt rövid két mondatban elintézi az Úr Jézus földre születését és mennybe menetelét. A két dolog közötti hatalmas küzdelmet, annak óriási eseményeit, csak ennyit ír, hogy ragadtatott az ő királyi székéhez. Ugye benne van a 33 és fél év az Úr felkészülésével, szolgálatával, halálával, feltámadásával, mennybe menetelével. Nézzük a második szereplőt, ja, és honnan tudjuk, hogy ez a fiú magzat, ez tényleg Krisztus. Emlékeztek, itt van ez a mondat, hogy aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet. Emlékeztek, hol van ez? Második Zsoltárban tökéletesen ott szerepel, igen. Nézzük akkor a másikat, és ez lesz egy nagyon érdekes, ez meg kell mondjam, egy kicsit szíven ütött engem. Láthatott más jel is az égben, és ímé volt egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje volt és 10 szarva, és fejeiben 7 korona. Ismerős nektek valahonnan ez a kinézet, ez a felállítás? Ez jelenések 12.3. Igen, jelenések 12.3. Ismerős nektek ez a 7 fej és 10 szarv?
Ez a jelenés 13, ha egyet kapozom.
Így van. Nem véletlenül tettem föl nektek az imént a kérdést, hogy ki a konstruktőr.
Igen.
Milyen érdekes hasonlóság fedezhető fel a konstruktőr és a konstrukció között? Nagyon érdekes dolog ez, mert hogyha meggondoljátok, annak idején jó Isten, mikor teremtette az embert, emlékeztek, mit csinált? Teremtette képére és hasonlatosságára, és azt kell mondjuk, hogy a végidők Isten népe elleni harci gépezetét Sátán hogyan alakítja ki? Saját képére és hasonlóságára. Nagyon érdekes. De itt a 4. vers engem nagyon szíven ütött, olvassuk együtt. És a farka után vonzotta az ég csillagainak harmad részét, és a földre vetette azokat, és aztán állt a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor a szül annak fiát megegye. Gondolkodtatok-e már ezen az ég csillagailag harmad része kifejezésen? Az angyalok egyharmad része. Abból tudjuk, hogy ezek tényleg az angyalok voltak, hogy lehúzta őket az égről, és a földre vetette őket. Hadd kérdezzelek meg benneteket, mit ír a Biblia nekünk az angyalokról? Mit tudhatunk róluk? De milyen képességekkel? Messze fölöttünk állnak, mind fizikai adottságaik, mind szellemi adottságaik terén. Gondoljátok meg, hogy a mai szombatiskolában miről is beszéltünk Sátánnal a kapcsolatban. Milyen tevékenysége lesz Sátánnak az utolsó időkben?
Hitetés.
Gondoljátok meg, hogy milyen zseniális lehet Sátán ebben, hogyha nálunk testjében és szellemében magasabb rendű lényeket is képes volt úgy félrevezetni, hogy ennek a hatalmas társaságnak az egyharmada a lázadásának a támogatójává vált. Engem meg kell mondjam, hogy nagyon megdöbbentett ez. És ahhoz képest azt kell mondjam nektek, hogy ráadásul ők hatalmas előnnyel rendelkeztek az emberhez képest. Ismerték-e ők az Isten jellem tulajdonságait, az ő személyiségét, a szeretetteljességét, a szolgálatát, a jóságát. Ennek hátterén még megdöbbentőbb az, hogy a lázadás ilyen hatalmas méreteket ölthetett. És gondoljátok meg, van még egy másik dolog, megint csak visszautalok a csillagászatos előadásomra, amiről már egy pár szót ejtettünk itt. Emlékezzetek, mikor az Úr Jézus ilyen példázatokat mond, hogy volt neki 100 juha, abból egy elveszett. És azt mondtam nektek az előadáson, meggyőződésem, hogy a világ mindenségben rengeteg lény kell legyen. Hihetetlen távolságok, terek. Csak azt mondja a tudomány ma, hogy csak a mi csillagvárosunkban akár 50 millió olyan égitest lehet, mint a Föld. Csak a mi galaxisunkban. Csak statisztikából számolnak. Aztán ilyeneket mond a Bibliánk, hogy említettük Jobb könyvét, hogy amikor az Isten teremtette a Földünket, akkor a hajnalcsillagok mind együtt vigadoztak, és szemlélték az Isten alkotását. Vagy Pál apostolnak ezeket a fantasztikus gondolatait, mikor azt mondja, hogy látványossága, színháza lettünk a mindenségnek. Vagy amikor ilyeneket mond, hogy az égi, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok az egyház által tanulmányozzák az Isten sokféle bölcsességét. És itt ebben a fejezetben is nyomon lehet itt követni, illetve tetten lehet érni ezt. Hallgassátok csak! Azt mondja, itt nézzétek meg, azt mondja már is a 12. versnek az elejét. Ez egy döbbenetes mondat. Azt mondja, annak okáért örüljetek egek, és akik laktok azokban. Döbbenetes egy mondat. Felfigyeltetek már erre? Tehát egyszerűen a mindenségben rengetegen kell lakjanak. És azt mondja a Bibliánk, hogy micsoda hatalmas kárt okozott Sátánnak a lázadása. Amikor azt írja Ellen White, emlékeztek rá bizonyosan a tapasztalatok és látomásokban, vagy a világ reményében akár, hogy az egész mindenségben volt egy hatalmas kétség az Isten személye és lénye felől. Honnan tudjuk, hogy ez valóban volt? Vagy mindjárt oda is eljutunk. De gondoljátok meg, hogy az egész mindenségben elvetett Sátán egy olyan kérdést, hogy van az Isten szeretete tényleg szeretete? Nincs-e Sátánnak igaza? Honnan tudjuk azt, hogy ez bizonytalanság volt az egész mindenségben? Azt olvassuk itt a 7. verstől, kérlek benneteket, olvassuk együtt, hogy lett az égben viaskodás Mihály és az ő angyalai, viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott és az ő angyalai. De nem vehettek diadalmat, és helyük sem találtatott többé a mennyben. Ez profécia? Mikor következett be ez a pont? Igazolt nekem ezt az igéből. Nagyon jó, nagyon jó. Igen, egy hasonló eset, de az, amit a testvérünk mond, hol van? János 12, János 12, olvassuk el együtt, mert a két ige nagyon fontos, hogy együtt van. János 12-ben szintén ott a jobboldali alsó sarokban lesz, ahol az imént a másik igét láttuk. 31-32-es vers. Azt mondja, most van-e világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fejedelme. És nézzétek a következő verset, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Testvéreim, felfoghatatlan kifejezések. Gondoljátok meg, hogy a mindenségben ott volt a kérdés Isten jellemét illetőleg, amit Sátán elhintett, és amikor Krisztus fölemeltetett erről a földről, mit mond az ige? Hogy mindeneket magához vonz, azért ez egy hatalmas kijelentés. És ha visszatekintetek Jelenések 12-be, erről szól, hogy annak okáért örüljetek, egek és akik lakoztok azokban, mert innentől kezdve Sátán lelepleződött. Mert mi volt a célja? Hogy olvastuk a sárkányról, hogy mi volt a célja már Jézus megszületésétől kezdve? Hogy amikor az asszony megszüli a gyermekét, akkor annak fiát megegye. És emberileg sikerült neki? Testvéreim, dehogy nem. Hát gondoljátok meg, ott rögtön nem, mert hogyan történt? Heródes rögtön Sátán felbújtására azonnal küldte a katonákat, hogy elpusztítsa Krisztust, de végül is tulajdonképpen Jézus életének a 33. fél évszázad végén sikerrel járt. Mi volt a célja ezek szerint Sátánnak? Megölni Istent. És amikor ezt megismerték, hogy az Isten képes volt a saját életét feláldozni az ő gyermekeiért, ráadásul mindig megmelengeti a szívemet, mikor elmegyünk az énekkarral énekelni, volt már olyan alkalom, amikor összesen 5 embernek énekeltünk. Fölmentünk a színpadra 18-an, és 5-en hallgattak lent a nézőközönségnél, és mit mondtam a csapatnak, hogy ne bánkodjanak, mert ha csak egy emberben megváltozik valami, már megérte. És mindig elmondom nekik a Biblia aranyszövegét, hogy hangzik. Honnan tudjuk, hogy egy emberért is megtette volna? Ha valaki. Gondolkodtatok már ezen a szón? Nem azt mondja, hogy ha sokan. Voltam egyszer egy gyülekezetben, aztán hirdették ott a különböző programokat, és kérdezték, hogy hányan vesznek részt bizonyos programokon, és akkor 5-6-an jelentkeztek. És mondták, hogy az illető ige hirdető ezért a 6 emberért nem jön. Engem meg kell mondjam, hogy megdöbbentett. Főleg Jézusnak a szavai hallatán, amikor azt olvasom, hogy ha valaki, ha egy valaki megérte volna. Micsoda dolog ez, és amikor a világmindenség lakói ezt látták, az isteni szeretetnek és a pusztító sátáni gyűlöletnek a konfrontációját, és emlékeztek, az ősevangéliumban pont erről szólt az ígéret, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos, és a halála által győzi le a kígyót, Sátán. Amikor ezt látták, akkor Sátánnak nem volt többé a mennyben helye. Honnan tudjuk, hogy volt? Emlékeztek rá, Jobb könyvében szól erről az ige, hogy amikor az Úr elé járultak a mennyei fejedelmek, akkor Sátán is eljött velük, és ott van az a nevezetes párharc. Tehát azt látjuk, hogy itt valami olyan döbbenetes küzdelem bontakozik ki az asszony és Krisztus között, aminek a végére majd Sátán beveti ezeket a szuperhatalmakat, akikről már olvastuk, tudjátok, a hétfejű tízszarvú szörnyeteget. Emlékeztek rá, aztán szépen követi végig az advent, illetve az üc történetet a profécia, mert onnan már profécia következik. Emlékeztek, hogy elkezdi kergetni az asszonyt a sárkány, mert nem bírt a fiával, és elfut az asszony a pusztába, még az később lesz, elfut az asszony a pusztába, emlékeztek rá, hogy ott táplálják őt mennyi ideig? 1260 napig. Hányszor szerepel ez az idő meghatározás az igében? 7-szer. Ez egy 1260 éves időszak, amely ugye 1798-ban a pápaság halálos sebével fejeződik be. És azt látjuk, hogy aztán a sárkány ezzel nem elégszik meg, hanem bocsát a szájából folyóvizet. Emlékeztek, hogy a sárkány elragadtassa az asszonyt. És innen akkor kövessük most már a 15. verset. Azt mondja, bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. Mi is az a víz? És akkor mi a folyóvíz? Az üldözés. Az üldözés. Emlékeztek rá, hogy a Nagy Küzdelem című könyvben, mikor kivonulnak a valdensek utána a katonai seregek, és tízezrével mészárolják őket, vagy a hugenottákkal szembeni megnyilvánulás, és sorolhatnánk. És akkor azt olvassuk a 16. versben, de segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsájtott. Mi is az a föld? Emlékeztek rá a proféciát, jól ismerők. Ez az amerikai földrész, ez volt az, ami elnyelte a folyóvizet, és innen tudjuk, hogy Jelenések könyve 13. fejezetének a második szörnyetege, amelyről most nem olvastunk, az erről a földrészről származik. És nagyon fontos, testvéreim, nagyon érdekes, hogyha következetesek vagyunk, akkor például innen tudjuk azt, amit a testvérünk felolvasott, valamelyikőtök felolvasta az amerikai dolgot, ja, te olvastad most az összefoglalóban, hogy innen tudjuk, hogy Amerika lesz az, amely felállítja a felevad képét, hogy egy ugyanolyan vallási szervezetet fognak létrehozni, mint Európában, ugye ez a fajta helyzet. Mert azt mondja a föld lakosainak, hogy állj, hogy csinálják meg a felevad képét. Tehát valami fantasztikus, pontosan fogalmaz az ige. Tehát azt látjuk, hogy eljutunk gyakorlatilag Amerika felfedezéséig, igaz? Hogy az asszony üldöző hatalmas seregek megállt kapnak, az Isten megállítja őket, és ezek után olvassuk a 17. verset. És most kérlek benneteket, és ez a lényeg, amit végül is megértettem, lehet, hogy ti már rég értitek, lehet, hogy ez nektek nem lesz újdonság, de nekem hatalmas dolog volt. 17. vers. Megharagulék azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél, még egyszer olvasom, 12. fejezet, 17. vers, akkor még egyszer olvasom. Tehát megharagulék azért a sárkány az asszonyra, helyettesítsük be, ki haragudott meg kire? Sátán, tökéletes. És elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Mielőtt még ezt az igét egy kicsit jobban megnéznénk, testvéreim, miért is áll ki a tenger főbenyére a 18. vers szerint? Kiáll a tenger főbenyére, és olvasd, mi van a 13. fejezetnek az elején. Akkor miért állt oda a tenger főbenyére? Hogy mikor jön elő a szövetséges? A hadigépezet, amely össze van gyúrva, amelyet kikísérletezett korszakokon át, ki kellen veti be ezt a hadigépezetet? Azt mondja, elment, hogy háborút készítsen, hogy hadakozzék ezek ellen, akikről most itt szó van.
A tenger
partján áll Sátán.
Csak a tengerre figyel, nem a földre.
De most igazából az a lényeg, hogy a szövetségesét várja, hogy jöjjön kifelé. Testvéreim, tehát miről szól? Sátán az Isten népe ellen veti be a szövetségeseit. A világ hatalmait, amelyek jelenleg már a színen vannak, mert kijön egy hatalom a tengerből, testvéreim, itt élünk benne. A másik kijön a földből, megvan ez a hatalom? Ez a kettős szövetség miért áll össze? Az Isten népe elleni háborúnak ezek az eszközei. Na de testvéreim, hányan vannak ezek, akik ellen Sátán küzdelmet vív? Egy maradék. Akkor miért olyan nagy baj ez? Miért piszkálja ennyire a csőrét, miért zavarja ennyire a szemét az Isten népe? És most nézzük meg a 17. verset. Testvéreim, gondoljátok meg, van egy szuperhatalom, ugye a szombatiskolákban is emlékeztek, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok ma katonailag a világ vezető nagyhatalma. A NATO-val egyesülve pedig abszolút verhetetlen nagyhatalom. Jó, most növekszik már föl Kína, emlékeztek rá, tehát gazdaságilag Kína ugye nagy dolgot csinál, de azért katonailag a NATO jelenleg a szuperhatalom. Így van? Ez nem politika innentől kezdve, testvéreim, mert gondoljátok meg, ezeket a hatalmakat Sátán azért vesz igénybe, hogy hadat üzenjen az Istennek, és hadat üzenjen, és elpusztítsa az övéit. Mert testvéreim, mit akart már Jézus születésétől fogva? Hogy az azt, aki Istennek szolgál, azt elpusztítsa. És ez a cél, ez a szemlélet érvényesül az ő tevékenységében, és most nézzük meg, hogy miért olyan nagy baj ez neki. Miért zavarja őt az Isten népe? És most jön az, amit csak most értettem meg. A 17. versetben számomra két dolog volt, ami nagyon lényeges, mint jellemtulajdonság. Melyik az a kettő, ami jellemtulajdonságként, vagy jellemzőként ott van eznél a népnél? Megőrzik Isten parancsolatait, és Jézus Krisztus bizonyságtétele van náluk. Mit jelent az, hogy megőrzik Isten parancsolatait? Miért kellett ezt a parancsolatot őrizni? Mert azt olvassuk Jelenések könyveivel párhuzamosan ugye Dániel 7. fejezetében, hogy támad egy kis szarv, amelynek van egy nagyokat szóló szája, aki nagyokat szól a felséges ellen, és mit vél? Hogy megváltoztatja az Isten törvényét, és főleg melyik törvényt? Az idővel kapcsolatos, az időbeosztással kapcsolatos törvény. Melyik az időbeosztással kapcsolatos törvény a 10 parancsolatban? Borzasztó egyszerű. A szombat rendelkezése is megváltoztatta? A keresztény világ mindmáig ezt a rendelkezést, megváltoztatott rendelkezést tartja, és honnan tudjuk, hogy mégiscsak jelentőség teljes a nyugalomnak? Olvastátok nyilván a Dies Domini enciklikát II. János Pálnak a tollából, aki a vasárnappal kapcsolatos római álláspontot mely igékkel támasztotta alá minden esetben? Azokkal az igékkel a Szentírásból, amelyek a szombatra vonatkoznak. Megdöbbentő, de így van. Tehát az Isten parancsolatainak ezek a megőrzői az egész világgal szemben őrzik az Isten parancsolatait. Testvéreim, gondoljátok meg, hogy ez a vallásosság, amely majd fölül a hétfejű tízszarvú szörnynek a hátára, az a vallási hatalom, amit asszonyként láttunk Jelenések könyve 17. fejezetében, milyen szintig lesz követve az egész emberiség által. Ugye már itt a 13. fejezetben, hogy az egész föld csodálva követi a fenevadat, és ez még nem elég, ezzel még nem elégszenek meg ezek a szuperhatalmak, mi lesz majd a törvény a 13. fejezet végén, hogy aki nem imádja a fenevadat, vagy annak hasonmását, az ne vegyen és ne adhasson, emlékeztek, és aztán később megölesse. Nagyon érdekes az ördögnek a szisztémája, hogy ha rögtön azt mondanák ezekre az emberekre, hogy megölessenek, az nagyon nehezen keresztül vihető legyen. Mindig ez volt a módszer. Lehet, hogy nem szóltam nektek a múltkor, de már például a magyar történelemben is érvényesült ez. A Mohácsi vészt Magyarország egyik tragédiájaként tartjuk számon, igaz? De van egy másik oldala is. A Mohácsi tragédia előtt volt két országgyűlés, amelyek két év különbséggel kimondták azt a rendelkezést a protestáns hitűekre, a reformált hitűekre. Az első kimondta, hogy kiközösítessenek, mintha csak azt olvasnánk, hogy ne adhassanak, ne vessenek, mint Jelenések 13-ban, és a második országgyűlés kimondta, hogy megégettessenek. És amikor ez a két országgyűlés egymás után kimondta ezt, akkor jött a Mohácsi vész, és utána reformált hitű lelkipásztorok fölálltak a szószékre, és azt mondták, hogy az Úr megvédte az ő gyermekeit. Kik vesztek oda a Mohácsi vészben? A katolikus klérus színe java. Tehát gondoljátok meg, hogy már akkor is ez volt az örömnek a módszere, hogy nem azt mondotta a protestáns hitűekre, hogy rögtön megölettessenek, megégettessenek, hanem előbb közösítessenek ki. És majd egy következő lépésben elrendelem a megölettetésüket. Ugyanezt a folyamatot figyeljétek meg a Jelenések könyve 13. fejezetében is. Tehát az Isten parancsolatainak megőrzői. Ez az első. De ez kevés. Mi az, hogy akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele? Ezt is nagyon jól ismeritek és tudjátok. Mi a Jézus Krisztus bizonyságtétele? Jelenések 19-ben. A prófétaság lelke. Testvéreim, erről még nem volt módom szólni hozzátok. Dániel könyvében van egy fantasztikus összefüggés. Dániel prófétánál azt olvassuk, hogy Mihály és Gábriel harcoltak és küzdöttek a perzsa királyoknak a lelkével. Emlékeztek rá? Úgy kezdődik a 11. fejezet, hogy Gábriel is ott állt Mihály mellett, aki a király lelkével harcolt Dáriusnak az első esztendejében. Tudjátok-e, mi történt Dárius első esztendejében? Fel tudtok-e sorolni két nagyon fontos eseményt? Dárius első esztendejében, hogyha megnyitjátok majd otthon a Szentírást, olvastok egy fejezetet a 6. fejezetben Dárius első esztendejéről, és olvastok egy másodikat, ez a 9. fejezet lesz. A 9. fejezetben a következőt olvashatjuk, de inkább mondjuk előbb a 6. fejezetet. Mi van a 6. fejezetben? Dániel az oroszlánok vermében. Mi történik Dániel az oroszlánok vermében című esetben? Mi a lényeg ennek a fejezetnek, testvéreim? Azt mondja az ige, Dániel 12-ben, hogy tudakozni fogják, zárd be és pecsételd be ezt a könyvet, az egész könyvet, emlékeztek? És majd a végidején megnyílik, azokra a napokra szól, emlékeztek rá? Nekünk szól. Mi volt a probléma, miért volt a fejezetnek az elején az a szörnyűség, amit Dánielnek az ellenlábasai kitaláltak? Kinek az inspirációjára történt az egész? Mi volt az inspirációnak a lényege? A 6. fejezet. Magyarul minek a tilalma volt? Magyarul az imádság, a könyörgés tilalma volt, igaz? Nem imádkozhatott. Miért volt ez? Ha megnyitjátok majd otthon a 9. fejezetet, a 9. fejezetben a következőt találjátok, hogy én, Dániel, megfigyeltem Dárius első esztendejében a könyvekben az Úr beszédét, amelyet szólott Jeremiás próféta által, hogy 70 esztendőnek kell eltelnie Jeruzsálem omladékain. És emlékeztek, mit csinál Dániel, mikor megérti, hogy eljött a 70 esztendő? Imádkozott. Mit akart az ördög megakadályozni? Pont ezt. Mi volt Jeremiás próféta könyvében? Azt mondja, mikor eltelik a 70 esztendő, akkor meglátogatlak benneteket, és visszaviszlek. Na de mikor? Olvassátok el a Jeremiás könyve 29. fejezetében, hogy mert megkerestek engem, és megtaláltok engem, mert szíve, teljes szívetekből kerestek engem, és akkor hazaviszlek. És gondoljátok meg, hogy ha tilos könyörögni, tilos imádkozni, akkor hogy keressék az Urat? Két célja volt az ördögnek, tehát két eszköze, vagy enged Dániel ennek a késztetésnek, hogy nem imádkozik, és ha Dániel mégis merészel imádkozni, akkor mi a második? Úgy akadályozza meg az imádságot és a könyörgét, hogy őt elpusztítja. És gondoljátok meg, hogy amikor Dániel ezt a könyörgését és imádkozását lebonyolítja, a Dániel könyve 9. fejezetében milyen nevezetes jövendőlést olvasunk?
Jézus
születését. Azt mondja, hogy a messiás fejedelemig, emlékeztek rá? 7 hét és 62 hét van. És megépítetnek az utcák és kerítések, stb. A messiás fejedelemig ennyi lesz, a hét felén véget vet a véres áldozatnak. Véget tart a háború, végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. Testvéreim, mikor kapta meg Dániel ezt a jövendőlést? Milyen előfeltételei voltak annak, hogy ő ilyen fantasztikus látomást, jelképes, csodálatos ábrázolást kapjon, nem is jelképes ábrázolást, hanem tényszerű ábrázolását annak, ami jön? Mi kellett ehhez? Két dolog kellett. És? És igekutatás. Tehát, amikor az Úr prófétai lelkű népéről van szó, akkor két dolog jellemzi őket. Az imádság és az igekutatás. És amikor ez megvan, és megértik, hogy az Úrnak a szava mi hozzájuk, amit most meg kell tenniük, akkor az Úr mit mond? Adok nekik újabb világosságot. És Joel 3-ban, hogy olvassuk? Hogy azokban a napokban mit tesz az Úr? Kiöntöm az én lelkemet minden testre, és a ti leányaitok, fiaitok, az ifjak álmokat álmodnak, látomásokat látnak. Sőt, a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm az én lelkemet. Tehát testvéreim, azt kell mondjuk, hogy egy olyan nép lesz, akik nem pusztán egy ellenvájti küldetéssel, aki már meghalt 100 évvel ezelőtt, fognak rendelkezni. Nem lehetünk abban a restségben, hogy nem tanulmányozzuk az igét, nem könyörgünk, és az Úrtól nem kérünk újabb világosságot. Testvéreim, ezt ígéri az ige? Ezektől fél Sátán. És most szeretném föltenni erre az egészre a koronát, hogy ez még csak 2. De a harmadikat, a leglényegesebbet még csak most fedeztem föl. Mi a harmadik? Benne van a prófétaság lelkében.
Hát a prófétaság lelkében.
Benne van. Olvassuk el még egyszer az igét. Elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal. Ez az. Testvéreim, mit jelent, hogy az asszony magvából való? Kevés. Ki az asszony magva? Kevés. Kevés. Nagyon szép mind, de kevés. Tudjátok kívülről az ős evangéliumot? Ellenségeskedést szerzek közötted. Maradjunk közötted, kinek szól? És az asszony között. A te magod? Ki a te magod? Akik a kígyót követik, azaz Sátánnak az emberei. És az asszony magva között. Ki az asszony magva? Aki a kígyó fejére tapos, a halálával. Testvéreim, akkor mit jelent az, hogy akik az asszony magvából valók?
Akik szembe fordulnak a bűnnel.
Testvéreim, tessék, Krisztusból valók. Értitek már? Akik az asszony magvából valók. Értitek? Gondoljátok meg, mi történt Sátánnal, amikor Krisztus a kereszten kimondta, hogy beteljesedett? Mi történt Sátánnal? Kivettetett. Mi fog történni akkor, amikor nem egy valaki, hanem ebből a bűnös nemzetségből megtért emberek Krisztusból valók lesznek? Mi lesz az? Az a végső kegyelemdöfés lesz, testvérem. Az a vége. Emlékeztek, Pál apostol azt mondja a Római Levél 16. fejezetében, lapozzátok is oda, mert ez egy fantasztikus mondat a Pál apostolnak. A Római Levél 16. fejezet, így olvasom, hirtelen keresem, bocsássatok meg, hát szörnyű nagy bajban vagyok, mert ez itt van ez az ige, és nem találom. Hát ugyanerről szól, hogy Isten pedig megtapossa a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Meglátjátok, hogy hol?
20. vers.
Köszönöm, bocsánat. Tehát a békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Nem ugyanaz a kép, mint ami van az ős evangéliumban? Hogy ugyanúgy a kígyó fejére taposnak az Isten választottai, és testvéreim, mit ígér az Úr Laodiceának? A győzelemmel kapcsolatban? aki győz, amiként én is győztem. Testvéreim, értitek már, milyen hatalmas dolog ez a harmadik? A másik kettő is fontos, mert lehet, hogy vannak jó néhányan, akik krisztusiak, de ezeknek három tulajdonsága van. Kinek kiből valók? Krisztusból valók. Testvéreim, amit a Pál testvérünk mondott itt a szombatiskolán, emlékeztek, vagy imádságban, talán mondta, hogy Pál apostol mondja az Efézusi levélben, hogy mi pedig az Urat fedetlen arccal szemlélvén elváltozunk dicsőségről dicsőségre, miként az Úrnak lelkétől. Vagy amikor azt mondja Pál, hogy az ő fia ábrázatához hasonlóvá legyenek, emlékeztek rá? Az utolsó napokban az Úr maga ígéri, hogy aki győz, az úgy fog győzni, ahogy én győztem. És ezek valóban beülnek az ő királyi székébe, mint ahogy ő beült az Atya királyi székébe. Testvéreim, ezek ellen vonultatja fel Sátán a hadi gépezeteit, a világ nagyhatalmait. Mert ez az Isten erejével és hatalmával, és az Isten lelkületével, Krisztus lelkületével rendelkező csapat, ez ellenállhatatlan és legyőzhetetlen lesz. Testvéreim, érzitek, hogy mekkora hatalmas dolog ez azon túl, hogy Isten parancsolatainak megőrzőjük. Azon túl, hogy tanulmányozzák az igét, és az Isten lelke által kapnak új világosságot, de ezek az emberek milyenek lesznek? Krisztusból valók. Olyanok lesznek, mint ő. És ezek között, a körülmények között, nézzétek végig magatokat. Én, ha végignézem mondjuk az egy hetemet, ugye egész nap dolgozom, napi 12 órát vagyok emberek között, és néha annyira fájdalmasnak érzem a türelmetlenségemet, vagy a fáradtságból fakadó nyugtalanságomat, idegességemet. Ti nem vagytok sokszor így? Hogy lesz ebből, hogy az Úr valami ilyen csodát csinál, hogy egy nép, egy maroknyi nép Krisztusból való lesz? És most hadd utaljak vissza nektek, hogy ez mennyire egyértelmű lesz a világ számára, hogy ezek Isten gyermekei. Emlékeztek Máté 24:14-re, ezt már a múltkor is mondtam nektek, de ez egy nagyon fontos. Ott láttam a testvérünknek a szombatiskolájában alá volt húzva az, hogy bizonyság, hogy hirdettetik az egész világon. Mit jelent az a szó, hogy bizonyságú? Hogy hiteles. Hogy ez egy 100%-os bizonyság, hogy ez onnan való. Ez tényleg igaz. Szerintem már a múltkor is olvastam nektek Ésaiás könyve 61. fejezetének a csodálatos verseit, és legyen ez a lezáró gondolat most a közös igei gondolkodásunkra. Így olvassuk Ésaiás könyve 61. fejezetében ezekről, akik Krisztusból valók. Emlékeztek-e, amikor a 11. fejezetben egy vesszőszál sarjad Isai törzsökéből? Akkor miket mond Krisztusról? Azt mondja, hogy a derekainak övedzője az igazság lesz, és csípőinek öve a hűség. Emlékeztek rá? Tehát felöltözik az űznek ezekbe a ruháiba, tiszta jellemmel, tökéletesebb bíráskodik, és akkor az Urat szemléljük, és nézzétek meg, milyen lesz az Úr népe, akik minden nép előtt megjelennek majd. Ésaiás 61. fejezet 8. verse 2. részétől. Így olvasom, hogy és örök szövetséget szerzek velük, innen szeretném olvasni. Látjátok az igét? 8. vers utolsó része. És örök szövetséget szerzek velük, és ismeretes lesz maguk a népek között. Tehát mit mond az ige csak ebben az rövid néhány szóban? Hogy milyen lesz a maguk a népek között? Ismerni fogják őket. És nem csak egy nép között, hanem hol lesz? A népek között. És ivadékaik a népségek között. És most jön egy fantasztikus kifejezés. Azt mondja, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott maguk. Mit jelent ez a kifejezés, hogy valakik? Mit sugal nektek ez a kifejezés, hogy valakik? Bárki, aki látja őket, igaz? Bárki, aki látja őket, megismeri, hogy Ők az Úr magjai. És emlékeztek, mit mond Jelenések könyve megint csak? Jelenések könyve 12-17. Kikből valók? Az asszony? Magvából. Hogy ők az Úrtól megáldott magok, testvérei. Hatalmas dolog ez. Bárki, aki ránéz majd az Istennek ezekre a gyermekeire, egyértelmű lesz, hogy ez tényleg az Isten gyermeke. Nincs kétség. És olvassuk fel, hogy miért is van ez így. 10. vers. Mintha csak örvendeznének ezek az Istentől megáldott magok. Bocsánat, hogy ilyen sokáig tart. Azt mondja, örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem. Mi az az üdvnek ruhája? Ragyogó, tiszta, fehér gyolcs. A ragyogó, fehér gyolcs pedig a szentek igazságos cselekedetei, és azt mondja, hogy az igazság palástjával vett engem körül. Testvéreim, ez a feladat, ez a hatalmas lelki magaslat vár az Úr népére. Borzasztó nehéznek látszik ezt kivitelezni. Ki kell mondjuk a magunk erejéből, jelen helyzetünket látva, majdnem reménytelennek tűnik. Nem? De testvéreim, ez profécia? Jövendőlés? Meg fog történni? Vagy velünk, vagy nélkülünk, de meg? Jobb lenne, hogyha velünk történne. Testvéreim, annyi csak, hogy az Urat fedetlen arccal kell szemléljük. Az ő szemlélése által el kell változnunk dicsőségről dicsőségre. Az ő fia ábrázatára kell elváltoznunk. És akkor ez nem egy ilyen kényszeredett dolog lesz. És olyan szép, ha itt végigolvassuk a 11. versben, hogy az ő népe most szunyókál. De olyan gyönyörű ez a kép, szerintem ezt a múltkor is olvastam nektek, a 11. vers. Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a dicsőséget minden nép előtt. Ti mindannyian szerintem a legnagyobb részt kertészkedtek. Amikor el van vetve a vetemény, látszik-e abból bármi? Semmi az ég adta világon. De amikor eljön az ideje, akkor egyszer csak szárba szökken. Most még az Úr népe nem látszik. Hát mondtátok is, hogy hányan vagyunk, hát kevesen vagyunk. Itt van mellettetek egy hatalmas város, Székesfehérvár. És azért itt a faluban is jó néhányan laknak, lényegesen többen, mint ahányan itt vagyunk. Na de mit mond az Isten országáról az Úr Jézus? Hogy olyan pici, mint a... mondjuk, a mustármag. Vagy mint a kovász. Micsoda egy példa a kovász, emlékeztek rá. Látni a kovászt a kenyérben? Nagy baj, mikor ilyen csomóban megtalálod, mert olyat is láttam már, de a kovásznak az a lényege, hogy mit csinál? Eloszlik, és észrevehetetlen. Nem látszik, de ott van. És megkeleszti. És milyen a só? Ha ropog a fogad alatt a kenyérben, borzasztó. De azért az íze benne van, az csodálatos. És az Úristen így dolgoztatja át az ő népével az egész földet, és látjátok, mint a vetemény szépen ki fog sarjadni. Én hiszem, mivel ezek jövendőlések, és az Úrnak a proféciái, emlékeztek, ha visszautalunk megint a szoborra, akkor azt mondjuk, hogy tökéletesen látta a történelmet, és most ott vagyunk a lábujjakban, igaz? Már csak a kő leesése hiányzik. Már csak az kell, hogy bizonyságul hirdettessen az Isten országának az evangéliuma minden népnek. Az pedig ennek a népnek a munkája lesz, akikre nem két dolog jellemző, hanem három. Melyik az első, a legfontosabb? Hogy Krisztusból valók. A második megőrzik Isten parancsolatait, és olyan prófétai lelkűek, mint amilyen Dániel volt. Az Úr cselekedje meg, és töltse be rajtunk ezt a hatalmas dolgot. Legyen kegyelmes hozzánk. Amen. Mennyei Atyánk! Nagyon köszönjük, hogy ilyen hatalmas távlatokat és lehetőségeket nyitsz előttünk. Köszönjük, hogy ilyen mérhetetlen türelemmel vagy hozzánk, hogy bár ismerjük a te törvényedet, és nagyon igyekszünk, hogy megőrizzük azt, kutatjuk a te igédet, de köszönjük, hogy még ennél is hatalmasabbra, nagyobbra kívánsz bennünket emelni, hogy a te fiad ábrázatához hasonlóvá legyünk, és így akarsz bennünket az emberek közé küldeni. Kérünk, Atyánk,
tégy csodát. Tedd meg, hogy mi valóban Krisztusivá váljunk. Köszönjük, hogy ez jövendőlés, és köszönjük azt, hogy a próféta láthatta azokat, akik győznek ott állani a bárányjal a Sion hegyén, akik fedhetetlenek a te királyi széked előtt. Atyánk, kérünk, add meg, hogy ott állhassunk. Hatalmas lesz a küzdelem, de micsoda győzelem lesz, amikor a te néped hatalmas számban megtapossa majd Sátánt, és te leszel az, aki a lábunk alatt megtaposod őt. Kérünk, Istenünk, add, hogy a te harcosaid legyünk. Szeretetteljességgel, jóságossággal, azokkal a lelki vonásokkal, amelyekkel Krisztusunk rendelkezett. Kérünk, segíts, hogy álhatatosak legyünk az ige tanulmányozásban, a könyörgésben, és abban, hogy nézzünk a mi megváltónkra, aki jobb kezünk felől van. Kérünk, Urunk, add meg ezt mindnyájunknak, mind a felnőtteknek, mind az ifjaknak, mind a gyermekeknek. Urunk, hozd el minél hamarabb a te országodat, és add, hogy mi siettethessük annak eljövetelét. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és ezt megteszed. Fiad által. Amen.